Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai napon az ötödik témánkhoz érkeztünk, az Amiről a Jelenések könyve szólt című sorozatunkban, és ennek a témának a címe, hogyan készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Jelenések könyvének 5-6 alapvető részletére szeretnék rámutatni a mai este, amelyek elszórva találhatók ebben a könyvben, de erre a kérdésre egységes választ adnak, és a folyamatot is közlik, az egyes szakaszokat is közlik, hogy hogyan is készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Nagyon rövid bevezetőt szeretnék csak tartani a témánk tárgyalása előtt, olyan szempontból, hogy azt a kérdést szeretném önöknek fölvetni, hogy ha valaki a Bibliát már úgy kezdte olvasni, vagy kezdett már elmélyedni a Bibliában, és az Ószövetségből is néhány részt megismert, meg talán már az evangéliumoknak az első fejezeteit is elolvasta, vajon tud válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan is készítette elő Isten Jézus első eljövetelét? Van erről fogódzónk, szóval a Biblia beszél erről eleget, hogy Isten mielőtt Jézus eljött volna erre a világra, először eljött volna erre a világra. Hogyan készítette ezt Isten elő? Azt hiszem, egy szóval lehet erre válaszolni, messze menően előkészítette. Senkit ezzel meglepetés nem érhetett, hogy Jézus mikor, hogyan, milyen körülmények között születik és jön erre a világra, hiszen a közvetlenül a bűneset után az úgynevezett ősevangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében Isten már Dióhéjban közölte az egész megváltásnak a programját, hogy majd asszonytól fog születni a megváltó, tehát egy földi édesanya gyermeke lesz majd a megváltó. Olyan életet él, hogy a kígyó fejére tapos, tehát hogy egy bűnt legyőző életet él, de azt is közölt ez a hallatlanul rövid, egymondatos ősevangélium, hogy a kígyó is a sarkába mar, miközben majd a megváltó a kígyó fejére tapos, ebben a heves küzdelemben a kígyó is a sarkába mar, tehát hogy a megváltónak, Krisztusnak az életével kell majd fizetni a győzelmiért, a megváltásért. Ez Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében, hogy szoktuk mondani, Dióhéjban tartalmazta a megváltás tervének középponti mozzanatát, Jézus földre születését és győzelmét. Most ezt az ősevangéliumot tartja ébren az egész Ószövetség, de nem csak úgy, hogy ismétli, hanem mindig valami jelentékeny bővüléssel is ismétli. Például Mózes első könyve 12. fejezetének első 3 verse, amit a hívők atyának mondott Isten, tehát 1 Mózes 12.1.3 szerint az Ábrahámnak mondott ígéret közli, hogy igen, majd a nép, amelyből születik a megváltó, nagy néppé lesz. A nép, amelyből születik a megváltó, országot fog majd kapni, ugye Palesztinát, és ahol majd fellép a megváltó, az egész világ számára áldás lesz a fellépése. Nem csak a zsidó néphez jön, az egész világhoz is jön. A zsidó nép köréből kerül ki a megváltó, de küldetésével az egész emberiség megváltása a cél. És aztán, hogy tovább menjünk az Ószövetségben, hát éveket tölthetnénk el ezekkel a messiási proféciákkal, de Vankó Zsuzsának egyébként nagyon kedves témája is, meg is tartott ilyen sorozatot, ha jól tudom, a kazetta katalógusunkban benne is van ez a sorozat, hogy a megváltóra vonatkozó ószövetségi utalások, proféciák, egész részletes kibontása, egy-egy profécia is, egy-egy előadást kívánhatna, olyan mélységesek, olyan tökéletesek ezek a proféciák. Most is, hogy a televíziós sorozatban ma este Aggeus könyvéhez érek, a következő héten Zakariás könyvéhez érek, és újraolvasom ezeket a könyveket, hogy annyira megragadó, hogy például, most nagyot ugorjak az időben, Jézus előtt több mint 500 évvel éltek ezek a proféták, de ők már a kései proféták, tehát ugye a korai proféták az Illéstől kezdve, a Mikáson keresztül Ézsaiásig, aztán a későbbi proféták, a babiloni fogság előtti proféták, a Jeremiás, Ezékiel, Dániel, de a fogság utáni proféták, a késői proféták, az újjáépítés profétája, ilyen volt Aggeus és Zakariás, és hogy újra olvasom most a könyveiket, olyan megdöbbentő erővel hat rám, hogy egy-két szóval mit ki tudtak fejezni az eljövendő messiásról. Például ugye Ageus bátorítja a népet, hogy a nép ne sírjon, hogy az újjáépülő jeruzsálemi templom kisebb lesz, mint a salamoni templom. Csak ennyit mond nekik az Isten, hogy ne keseregjenek, ne sírjanak, mert az újabb ház dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. Miért? Mert ott fog fellépni majd a megváltó. Vagy például Zakariás proféciái. Zakariásnál nagyon sok profécia található Jézus első eljöveteléről, külön jövendőlés arról, hogy 30 ezüstre becsülik majd a fiamat, tehát a Júdás pénzről, tehát Júdás árulásának bérét is kijelentette Isten, hogy 30 ezüst pénz lesz. De különösen a Zakariás könyve 9. fejezet 9. verse ragadja meg az embert, hogy miért kellett azt előre megjövendölni, hogy Szamár háton fog bevonulni Jeruzsálembe, azaz nőstény Szamárnak vemhén, egy olyan Szamárnak a hátán, amelyen még ember nem ült. Hát azért sokat talán nem értünk ahhoz, talán nem is ültünk még Szamár háton, talán még lóháton sem, de azért egy állat, amikor még nem használták, még elég veszélyes, főleg első és nagy alkalomra használni. Hát milyen érdekes ezt a kis részletet közlés, ezért is tettük ennek a könyvnek a címoldalára Giottónak a híres festményét, hogy Jézus bevonul Szamár háton Jeruzsálembe. De milyen érdekes ezt előre közölni, ami aztán valóban így is teljesedett be, hogy Jézus egyízben azt mondja a tanítványainak ugye a megáldoztatása előtti hét első napján, ugye a virágvasárnap során, hogy menjetek el ide és ide, kössétek el ezt a szamarat, ezt a nőstény szamarat, amelyen még senki nem ült, és Jézus ennek az állatnak a hátára ül fel, ez viszi be majd Jeruzsálembe, óriási éjjenzés, pálmágokat vetnek, dobnak Jézus elé az útra, és ez a szamár mégiscsak nyugodtan, szépen bebaktat ugye a szent városnak a kapuin, az utcáin. Egy kis jelentéktelennek tűnő mozzanat, de milyen érdekes, hogy ebben a proféciában is benne van 500 évvel az események előtt. Tehát tessenek megmondani, 500 évvel az események előtt. Hogy aki ott ül majd a szamárnak a hátán, akinek örvendezhet Izrael népe, az igaz és alázatos. Ez a két jelző, hogy a messiás, az eljövendő messiás ilyen lesz, és sőt ezt akarja bemutatni, hogy itt az igazi emberi magatartásban találkozhat az igazság és az alázatosság. Nagyon sokszor, akinek igaza van, az kemény, határozott, sőt sokszor az emberek rátartiak és dőfösek is az igazságuk tudatában. Nagyon kevesen őrzik meg az igazság, az igazságosságuk mellett az alázatot. A másik esetet is sokszor látjuk, hogy emberek, akik alázatosak, sokszor szinte csak alázatoskodók, de igazságuk nincsen. Na hát előre közölte Zakariás próféta, hogy aki ennek a szamárnak a hátára ül, azért örülj Jeruzsálem, azért újjongjál Sion leánya, mert igaz és alázatos ő. Hogy Jézusnak a jelleme, Jézusnak a személyisége csodálatos, ezért jön a világra Jézus először, hogy bemutassa az igazi emberi jellemet, bemutassa, hogy miért is érdemes élni, mire is érdemes törekedni, mi az a nagy kincs, amit az ember megszerezhet az életben, a jellem, a személyiség, amivé válhatunk, a belső értékek, amivé lehetünk. És mondom, ilyen profécia körülbelül több mint 200-250 van a Bibliában, ezért egy szóval ezt mondtam önöknek a bevezetésem elején, hogyan készítette elő Isten a zsidó népet és az egész emberiséget Jézus fogadására messze menően. Körülményekre, külső dolgokra tett utalásoktól kezdve az egészen belső dolgokig Isten messze menően felkészítette az emberiséget, hogy mikor jön el a messiás. Akik járnak sorozatainkra, tudhatják, hogy az időpontra is rámutatott Isten. Dániel könyve 9. fejezet 24. és 27. versei között ott van az idői kijelentés. Ott van az, hogy 77 szabatik le majd egy nagyobb időből, és a 77-ről szóló profécia, ami a 490 nap profétai napével szerint 490 évről szóló profécia utolsó hetében teljesednek a messiási jövendőlések, és valóban teljesedett is ez a profécia, 27-ben lépett fel Jézus időszámításunk szerint, 3,5 év múlva halt meg, tehát addig tanított és akkor adta áldozatul az életét, és egy újabb 3,5 év telt el, és az addig a zsidóknak hirdetett csak az evangélium. Tehát ez az utolsó 7 év volt a döntő a messiási korszak megjelölésében. Maguk ezek a proféciák Jézus születését nem adták meg dátumszerűen. Jézus születésében akkora fontosság nincsen. Jézus fellépését, 3,5 éves szolgálatát és kereszt áldozatának az időpontját adták meg. És ahogy közeledett ez az idő, Isten, aki messze menően felkészítette a zsidó népet, de a zsidó nép nem törődött ezzel. Nem tanulmányozták a proféciákat. Akkor Isten égi jelet is adott. És elindult egy csillagformájú fényesség napkeletről, és más emberek, a pogány Babilóniából jövő emberek, mágusok, mondja a Biblia, de hát ők nem olyan értelemben voltak mágusok, hogy mi gondoljuk a mágus szót. A mágói görög kifejezés annyit jelent bölcsek. Tehát értelmes, bölcs emberek észrevették ezt a különös fényességet. Elindultak ezen a hosszú úton, több mint 1000 kilométeres úton, megérkeztek Jeruzsálembe, és elkezdték tudakolni, hogy hol kell megszületni a zsidók messiásának. Láttuk az ő csillagát, követtük eddig, itt állt meg a csillag, hát hol kell, hogy megszülessék a megváltó? Megzavarodott, megháborodott Heródes király és az egész népe. Utána jártak a prófétáknál, és milyen érdekes, hogy külső emberek késztetésére elkezdték újra elővenni a prófétákat. Hát rögtön ugye nem kellett elővenni, hát tudták, ők felidézték, csak hát utána néztek mégis a pontosság kedvéért. Rögtön olvasták Mikeás könyvének a híres jövendőlését az 5. fejezetből, hogy igen, a messiásnak a származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz, és Efrátának Betlehemében kell, hogy megszülessék. Ezután vették útjukat, ugye ezek a keleti emberek Betlehem felé. Ott találták jászolba fektetve a kisdedet, és tisztességet tettek neki, és visszatértek egy másik úton a szülő hazájukba, mert elrejtetett az üzenet Heródes elől, a zsidó nép elől, amely nem várta a messiást, és ennek hatására rendezte azt a borzalmas vérfürdőt Heródes Júdea tartományában. Minden helyes fordítás szerint ugye egy évnél fiatalabb gyermeket kivégeztek, de Isten gondoskodott arról, hogy Jézus szüleivel együtt Egyiptom földjén találjon menedéket. Tehát kedves hallgatók, a régmúltban, de akkor a közelmúltban is, amikor eljött az időnek teljessége, amikor Isten kibocsátotta az ő fiát, szóval mindig csak ezt az egy szót tudom önöknek mondani, hogy messze menően előkészítette Isten Jézus első eljövetelét. És a mai előadáson azt szeretném önökkel megláttatni, hogy Jézus második eljövetele is messze menően elő van készítve. Jézus második eljöveteléről is világosan szól a Biblia, hogy mi kell, hogy bekövetkezzék Jézus második eljövetele előtt. És ezek a proféciák legteljesebb formájukban a Jelenések könyvében találhatók meg. Tehát ha valakit az érdekel, hogy Jézus második eljövetele előtt mi minden kell, hogy bekövetkezzék a világunkban, mikor lesz érett arra az idő, hogy Jézus másodszor eljöjjön, és tulajdonképp miért is jön el másodszor? Azt Jelenések könyvéből tudja kiolvasni. Én most szeretném tényleg sorrendben felolvasni azokat a megjelöléseket és proféciákat, amelyek ebben a könyvben találhatók, és kezdeném rögtön azzal a proféciával, ami érthetővé teszi számunkra, hogy mondjuk Jézus miért nem jöhetett el a középkorban? Miért nem jöhetett el a középkor végén? Hiszen azt a legfelületesebb Biblia olvasó emberek is tudják, hogy Jézusnak azért kell másodszor eljönni, mert a világ történelme valami egészen lehetetlen állapotba kerül. Na de hát nem volt a világ már sokszor kétségbejtő helyzetben? középkorban, amikor járványok tizedelték meg az emberiséget, amikor keresztény üldözött keresztényt, amikor borzalmas igazságtalanságok történtek, amikor Jelenések könyve 6. fejezete szerint is az akkor megölt mártírok jelképesen így kiáltanak az Istenhez, hogy Uram, te szent és igaz, meddig még, meddig? Hát miért nem jött el Jézus eddig a világra? Biblia közli, hogy mi mindennek kell beteljesednie ahhoz, hogy Jézus eljöjjön a világra, és mennyire kell megérni a gonoszságnak ahhoz, hogy Jézusnak az eljövetele szükségszerű legyen, kikerülhetetlen legyen. És erre nézve az első fejezet, amit szeretnék önökkel megismertetni Jelenések könyvéből, ez a 11. fejezet. Jelenések könyve megértésében különben is kulcsfejezet a 11. fejezet. Miért? Azért, mert Jelenések könyve sok szomorú dolgot megjövendöl az emberi történelemről. Ezeket talán ismerik önök is, ebben a rövid sorozatban is érintettük ezeket. Ugye elmondtam mindjárt az előadás sorozatunk kezdetén, hogy a Jelenések könyve olyan szemléletesen mutatja be, hogy a kereszténység hogy fog elindulni, hogy fog elterjedni, ugye a fehér lovas időszaka ez. Milyen győzelmes ős kereszténységet jövendőlt meg Isten előre János apostolnak ott Pátmos szigetén. De aztán a Biblia bemutatja azt, hogy a kereszténységet óriási üldözések érik. A fehér lovas után kijön a vörös lovas. Jön az üldözések kora, ugye a második, negyedik század között borzalmas keresztény üldözések folytak. De a legfélelmetesebb jövendőlése Jelenések könyvébennek nem az, hogy az ős kereszténységet és az ókereszténységet hogyan üldözik, hanem az, hogy a fehér és a vörös lovas után, amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet, kijön a harmadik lovas, a fekete lovas, és a fekete lovas után, hogy felnyitja a negyedik pecsétet, kijön a halott sárga lovas. Tehát a legfélelmetesebb jövendőlések a Jelenések könyvében a középkorra vonatkozó jövendőlések. Mert a kereszténység történelmében sem a római, pogány római államhatalom üldözése volt a legfélelmetesebb, tehát a fehér és a vörös lovas időszaka, hanem az, amikor a kereszténység bizonyos körei, bizonyos vezetői részt kértek a politikai hatalomból, és létrejött a középkori kereszténység, amely középkori kereszténység üldözni kezdte az igazi keresztényeket, a Krisztushoz hűséges keresztényeket, és a kereszténység ketté hasadt egy hatalmi kereszténységre és egy üldözött krisztusi kereszténységre. Ez a fekete lovas jelöli meg a bukást, a kereszténység nagy részének elbukását, és annak következményét ez a halott sárga lovas, és az erről az időszakról, tehát a középkorról szóló jövendőlések a legfélelmetesebbek Jelenések könyvében. Ezeket a középkorról szóló jövendőléseket, ha valaki csokorba el akarja olvasni, olvass el a 7 levélben a 3. és 4. levelet, tehát a pergámumi és a tiatírai levelet. Tehát az első szerkezeti részben a 3. és 4. levél minősíti a középkort, ez a pergámumi és a tiatírai levél. A második nagy szerkezeti részben a hétpecsétes könyv felnyitásában ugye a fekete és a halott sárga lovasra tett kijelentések és részletezések minősítik a középkort. A trombita szó látomásban, ugye a harmadik szerkezeti részben pedig, ugye a tulajdonképpen az első 4 trombita szó a népvándorlás viharait szemlélteti, és az 5. és 6. trombita szó az iszlám terjeszkedését szemlélteti, mint a középkori eltorzult kereszténységre jövő csapásokat. Tehát olvass el Jelenések könyve 8. és 9. fejezetét. Tehát még egyszer mondom, a középkorra most már 6 jövendőlést mondtam, 6 jövendőlés sorozatot a pergámumi és a tiatírai levél Jelenések könyve 2. fejezetében foglal helyet. A fekete lovasra és a sárga lovasra tett kijelentés Jelenések könyve 6. fejezetében foglal helyet, és az első 4, valamint az 5. és 6. trombita szóra vonatkozó jövendőlések Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében foglalnak helyet. De hogyha még félelmetesebbet akarunk olvasni a középkornál, akkor el kell, hogy jussunk Jelenések könyve 11. fejezetéhez, amiről most beszéltem, ami egy félelmetes nagy fejezet arról, hogy a középkorral nem ürült ki az emberi gonoszságok tárháza. A középkorral nem fejeződött be a sötétség. A középkor után jött a legfélelmetesebb sötétség, amikor pedig az emberiség úgy gondolt, hogy a legnagyobb világosságban van része. Így is nevezték a középkor utáni első nagy időszakot, a 17. és a 18. század, ugye a felvilágosulás, a felvilágosodás. Jelenések könyve 11. fejezete beszél, röviden így szoktuk mondani, az ateizmus megszületéséről. Egy újabb kultúrának, az ateista kultúrának a megszületéséről, aminek az értékelésénél egy pillanatig sem szabad szem elől téveszteni, hogy az ateizmust nem ateista emberek találták fel. Az ateizmus az eltorzult kereszténységre jövő válaszreakció volt. A középkori eltorzult kereszténység kihívta a maga ellentétét, a babonás eltorzult vallásosság kihívta a maga ellentétét, minden vallás eltörlésére irányuló kísérletet, főleg a kereszténység és benne a Biblia eltörlésére vonatkozó kísérletet. A Bibliát ebben a Jelenések könyve 11. fejezetében egy olyan jelkép szemlélteti, amely jelképet Isten Zakariás könyvéből idéztet itt be János apostol számára. Ez a jelkép a hétkarú gyertyatartó világosságáról és a két olajfáról szóló látomás, amely Zakariás könyve 8 látomás sorozata közben az 5. és a 6. látomás. Azért érdemes megismerni Zakariás könyvét, és azért hívom fel a kedves hallgatók figyelmét erre a könyvre, mert Zakariás könyve megértése perdöntő Jelenések könyve megértéséhez. Nemrég felhívott egy lelkésznek a felesége, és azt mondta nekem, hogy a mi egyházközségünkben itt Budapesten Zakariás könyvét vettük elő, mert éreztük, hogy rendkívül fontos ez a könyv, de hát szinte egy szót nem értünk belőle. Tud-e valamiben segíteni? Hát mondtam, nagyon-nagyon örülök ennek, hogy elővették Zakariás könyvét. Egyáltalán a Bibliának mind a 66 irata nélkülözhetetlen, de ha van nélkülözhetetlen profétikus könyv, főleg Jelenések könyve megértéséhez, hát ez Zakariás könyve. Amikor Isten be akarta mutatni a hívő zsidóságnak, hogy igenis felépíthetik a jeruzsálemi templomat, bátorítást, ösztönzést akart adni, akkor adta ezt a 8 látomás sorozatot, Zakariás könyvének második része az a 8 látomás, és a látomások között, ahogy említettem, ez az 5. látomás, hogy Zakariás egyszer csak azt látja, hogy ott áll a hétkarú gyertyatartó, hatalmas világosságot bocsát maga körül. Ugye az Ószövetségi Szentélyben az a hétkarú gyertyatartó, egy menóra, mind a 7 ága végén világított, és ezt a gyertyatartót olaj táplálja, olajtartó van a gyertyatartó mellett. Jelenések könyve 11. fejezete pontosítja, hogy 2 olajtartó önti szakadatlanul az olajat a menórába, hogy világítson a földkerekség lakosainak, és hogy világos legyen, hogy mi ez a 2 olajtartó. Azt olvassuk Jelenések könyve 11. fejezetében, hogy adom az én 2 tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. Tehát fölidézi a zakariási jelképet. Mondom, a zakariási látomást azért adta Isten, hogy mutassa, hogy igen, az olajjal jelképezett isteni személy van az Isten művei mögött. Ki az olajjal jelképezett isteni személy? Ugye az isteni személyeknek a Bibliában nagyon sok jelképes, megragadó bemutatásuk van. Az atyának is megvannak a maga jelképei, a fiúnak is megvannak a maga jelképei. A Szentlélek sok jelképe közül az egyik jelkép az olaj, vagy olajtartónak a jelképe, hogy az Isten szent lelke ezen a világon nem erővel és nem hatalommal viszi előre az Isten dolgait. Ez is itt hangzik el Zakariás 4. fejezetében. Sok bibliaolvasó ember meg is jegyzi, és méltán jegyzi meg ezt a kifejezést, hogy nem erővel, nem hatalommal. Ahol emberek a vallás terjesztése céljából erőt meg hatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. ezt is hadd mondjam ki, ugye ebben ez is benne van, ahol a vallás terjesztés céljából erőt, politikai hatalmat, államhatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Tehát ez a két olajfa jelzi, hogy a Szentlélek milyen két nagy csatornán keresztül szövődik bele ennek a világnak a történelmébe, és hogyan fejti ki a hatását. Ez a két olajfa itt mondja ki, tehát itt azonosítja egész pontosan a Jelenések 11. fejezet 3. verse, ez az én két tanúbizonyságom, hogy profétáljanak. Tehát ez a két olajfa most egy másik hasonlatot választ, két tanúbizonyság, hogy profétáljon, tehát maga a profétai beszéd. A profétai beszéd köti össze ezt a kettőt. Mi ez a kettő akkor, amit a profétai beszéd köt össze? Az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Isten a Szentlélek által az Ó és Új Szövetség beszédeinek a megszólaltatásában viszi előre az ő művét, tehát ahol a Biblia megszólal, ott megy előre az Istennek a műve, ahol az egységes prófétai beszéd, akár Ószövetség, akár Új Szövetség megszólal, ott megy előre az Isten műve, na de a középkorban tudott előre menni az Isten műve. Azt mondja, hogy ezek gyászruhákba öltözve prófétáltak 1260 napig. Ugye a proféciákban, ahogy említettem, a napok mindig éveket jelentenek, tehát az 1260 nap az 1260 évvel egyenlő, és aki nem hallott volna még erről az idői jövendőlésről, hadd mondjam azt, hogy ez 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát 7-szer fordul elő a Bibliában. Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször. Tehát ez a kijelentés, hogy 1260 évig gyászruhákba öltözve prófétálnak, ez jelzi itt ebben a fejezetben a középkort, hogy a középkorban teljesen el akarták némítani a prófétai beszédet. Egy hatalmi kereszténység jött létre, egy államhatalommal összeszövődött hatalmi kereszténység, amelynek a jármát, nyűgeit még ma is nyögjük, hiszen embertömegek gondolkodása ma is tulajdonképpen alig több, mint a középkori gondolkodása, vallás, a keresztény vallás ügyeiben. A Biblia így mutatja be, hogy gyászruhába öltözve prófétáltak az egész középkoron keresztül. És akkor, amikor vége van a középkornak, amikor úgy gondolnánk, hogy valami felszabadulás jön, akkor azt látjuk, ezzel folytatódik Jelenések könyve 11. fejezete, 7. verstől, és mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, mármint ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatott Istentől beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek, mármint ez a két tanúbizonyság, tehát ez a halottnak hitt két tanúbizonyság, felmentek az égbe felhőkben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljön. Kedves hallgatók, ez egy félelmetes és megrázó leírás. Aki nem tud egy jelképet se, nem tudja azonosítani itt az eseményeket, a puszta felolvasás is azt hiszem olyan hátborzongató érzéssel vesz körül bennünket. Mit csinálnak a középkor végén a két tanúbizonysággal, a gyászruhába öltözött két tanúbizonysággal? Mondom, úgy gondolnánk, hogy vége van a középkornak, most jön valami felszabadulás, egy fellélegzés, de nem ez jön, legalábbis a Bibliára nézve nem ez jön. Ha a két olajfa, a két tanúbizonyság valóban az Ó és Új Szövetséggel egyenlő, mi történt a középkor végén az Ó és Új Szövetséggel? Egy olyan hatalmas, mélyből feljövő fenevad kezd hadakozni velük szemben, mint a 17.-18. században megszülető ateizmus. Az ateizmus tűzi először zászlajára azt, hogy a vallásra nincs szükség, és csak gyötri a föld lakosait a vallás. A kereszténység csak gyötri az embereket, parancsolatokkal látja el őket, törvényekkel, 10 parancsolat, egyéb más. Hát az embereknek elég sok bajuk és problémájuk van még, újabb törvényekkel, nehézségekkel körülvenni őket. Nincs szükség a vallásra, nincs szükség a kereszténységre, nincs szükség a Bibliára sem. Ezt a legkeresztényibb országban mondják ki, a forradalmi Franciaországban. 3,5 évig a legkegyetlenebb diktatúra dühöng az 1794-es és 97-es évek között, valóban a jakobinus diktatúra kimondja, nincs szükség a vallásra. Mire van szükség? Az észre és az értelemre. Mire van szükség? Beviszik a Notre Dame-ba az ész istennőt, megkoronázzák, leborulnak előtte, az észre, az értelemre van szükség. Hitre, vallásra, mákony ez, maszlag, nincs szükség, nem kell az életbe. És az óriási tévesztés az volt a felvilágosodás idején, hogy a vallásra ugyan sok tekintetben joggal haragudtak meg az emberek, de a vallást és a kereszténység történelmét összekeverték a Bibliával. És ami a kereszténység számlájára írható lett volna, azt a Biblia számlájára írták. És a Bibliát is ki akarták pusztítani. Ugye tudjuk jól, hogy szamár farkára kötve hurcolták végig a Bibliát a forradalmi Párizsban, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, és ahol a mírunk is megfeszítetett. Az ateizmusra egy óriási erkölcstelenség is kezdetét vette, az erkölcsök teljes felszabadítása, mondván, hogy mindenki azt tesz, amit akar, úgy éli az életét, ahogy akarja, nincs szükség törvényekre, nincs szükség mértékre, nincs szükség a Bibliára. A Biblia úgy tűnt, mintha meghalt volna. Érdekes módon nem a középkorban, ahol pedig nagyon élesen támadták, nem engedték lefordítani, nem engedték a nép kezébe jutni. Nem a középkorban szenvedt el a Biblia legnagyobb támadásokat, hanem a középkor végén, a felvilágosodás, az ateizmus idején, amikor szinte leírták a Bibliát, hogy a Bibliára nincsen szükség. És ezért mutatja be így ez a látomás, hogy mintegy ott fekszenek a két tanúbizonysága a városnak, nyilván ez a forradalmi Párizst jellemzi, az erkölcstelenség székhelyét, ezért mondja, hogy Sodomának és Egyiptomnak hivatik. Ugye Sodoma és Egyiptom az erkölcstelenség és a lelki, az erkölcsi sötétség szimbóluma a Bibliában, és úgy tűnik János apostol előtt, hogy ezek meghaltak. Vége van. És megmagyarázhatatlanul, ahogy letelik ez a 3,5 év, egyszer csak lábaikra álltak, nagy félelem esett azokra, akik őket nézték, és ez a két tanúbizonyság felmegy az égbe, felhőkben. Kedves hallgatók, ez az első dolog, amit szeretnék önöknek kiemelni, és azért kellett ennyit beszélnem, mert ugye sokan nem ismerik ezt a Jelenések könyve 11. fejezetét, csak vázatosan szerettem volna éppen csak egy betekintés erejéig bemutatni. Ez az első dolog, amire szeretnék hivatkozni. Mi kell ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Mi szükséges ahhoz, hogy ugyanúgy várhassák az emberek, mint az első eljövetelekor, és tudhatták az emberek, hogy érkezik a megváltó, és azért várták a megváltót. A napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, Simeon és Anna Jeruzsálemben. Voltak, akik várták, akik tanulmányozták az írásokat. Na de hát az emberiség történelmében el kell, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor végre a Biblia az emberek kezébe kerülhet. Ez az első, ami meg kell, hogy előzze Jézus második eljövetelét. Emögött viszont, hogy a Biblia az emberek kezébe kerüljön, mi kell, hogy álljon, mi kell, hogy meghúzódjék? Az általános szabadságjogok elismerése. Az első dolog, amit szeretnék önöknek hangsúlyozni, hogy az emberiség történelmében el kellett, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor az emberek alapvető és általános szabadságjogait kezdik komolyan venni. Milyen szabadságjogok? Mi általában hallunk ilyesmiről, hogy sajtószabadság, ez igaz is, nagyszerű dolog, főleg, hogyha meg lenne. Hallunk ilyenről, hogy szólásszabadság, ez is nagyszerű dolog, ez is jó lenne, hogyha meg lenne. de azért elvileg megvan már a sajtószabadság, szólásszabadság is. Hallunk ilyen, hogy vallásszabadság, hát ez is nagyszerű dolog, hát ez ugye a vallásszabadság óriási léptekkel haladt előre az elmúlt 2-3 évszázadban. Nagyszerű dolog, hogy mindenki maga gyakorolhassa azt a vallást, amit igaznak tart, és amit ő választ magának. De azt hiszem, hogy a legnagyobb szabadságjuk a lelkiismereti szabadság. Hogy mindenki ezen a földön szabadon tudjon gondolkozni. Szabadon tudjon dönteni, választani, ha kell vallás és vallás között. És ezt a szabadságot, hogy az ember világosan lásson különbséget jó és rossz között, ezt egyedül a Biblia biztosítja. Ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia nélkül az ember legfeljebb az egyik rossztól a másik rosszig csapódik. Amikor kezdi az ember megismerni a Bibliát, akkor kap mértéket, akkor látja már nem csak a balt, hanem a jobbot is. Ahhoz viszont, hogy az emberek kezébe kerüljön a Biblia, maguknak ezeknek a szabadságjogoknak kellett beteljesedniük és megszületniük, és ez az emberiség történetében csak a 17.-18. századdal alakult ki. Tehát Istennek ezért kellett ennyit várnia. A középkor egy óriási vargabetű az emberiség történelme, egy óriási kitérő. Meg kellett várnia a középkornak a lejártát. Nem erővel és nem hatalommal működik az Isten. És hogy Isten kialakítsa azokat a lelki-szellemi körülményeket, hogy emberek megismerhessék az alternatívát, a jó és rossz közötti választást, megismerhessék a Bibliát. Hát ez csak a 18.-19. század végén jött el. Szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy jó, hogyha néhány történelmi dátumot is megjegyzünk, amiket velünk soha nem tanítottak az iskolában. 1804-ben jött létre a Brit és Külföldi Biblia Társulat. Nagy időpont volt. Angliában, amely hát ugye a liberalizmusnak és a szabad gondolkodásnak egyik fellegvára már a középkor végétől fogva, eszükbe jutott embereknek, hogy ne csak mi élvezzük itt Angliában vagy Európában a szabadságot, az egész világon a szabadságot élvezzék az emberek. De hogyan élveznék Biblia nélkül? Hát ezért mi adakozunk. Pénzt adunk arra, hogy a Bibliát minden nyelven, nyelvjáráson kinyomtassuk. Ez 1804-ben vette a kezdetét. 1816-ban létrejött az Amerikai Bibliatársulat is, és ez a két dátum, ez az 1804 és 1816, tulajdonképpen az elmúlt 200 év, még nincs is 200 év, hogy biztosította azt az emberiség történelmében, hogy a Biblia elkezdett fordításokban terjedni, minden nyelven, nyelvjáráson terjedni. Azt lehet mondani, hogy most a kezünkben van ez a Biblia, ami most a kezünkben van. Ez is az angoloknak köszönhető, mert az 1890-es években ez a brit és külföldi bibliatársulat szorgalmazta a magyar Bibliának. Ilyen formában, hogy 2-3 méretben, és olcsó áron emberek kezébe kerülhessen ilyen formában való megjelentetését. Alig több mint száz év. Ha visszamegyünk 150-200 évre a magyar történelembe, azt láthatjuk, hogy az emberek nem nagyon foghatták kézbe a Bibliát, és joggal vagyunk büszkék a Vizsai Bibliára, és most is hallottuk az újsághírt, hogy nem is tudom hány 10 millió, talán 30 millió forintért kelt el az egyik példány egy nyugati árverésen. Miért? Mert 80-at nyomhattak belőle. Mert a szegény, nem is magyar, hanem lengyel nyomdász, a Manskovit Bálint 1588 és 90 között, amikor kinyomtatta az első teljes magyar Bibliát, akkor állandóan ott érezhette a hátán a Habsburgok, a császári csapatoknak a támadó jelenlétét, ahogy kinyomtatta a Bibliát, vette a sátorfáját, visszament Lengyelországba. Valóban akkora már rá is jöttek arra, hogy hol nyomtatják a Bibliát, és hát ilyenkor a hatalom iszonyatos vérfürdőt szokott rendezni. 1590-től 1890-es évekig a magyar Biblia nem kerülhetett széles néprétegeknek a kezébe. Van egy református lelkész, ma is él az Alföldön, Karcak tájékán, és én terjesztem is a könyvét, itt is szokott lenni a Bencz utcában egy-két példány belőle, Örvös Lászlónak a Magyar Biblia útjáról szóló kis könyvecskéje, abban leírja, hogy még az általunk joggal nagynak tartott reformkorban is hogy üldözték a Bibliát. Akkor is küldtek Angliából Bibliát, meg hozták Clark Ádám mérnöke is a magyar Bibliát, lefoglalták a Bibliát, visszaküldték, általában Morva és Csehországba utasították vissza a Biblia példányokat. Nem éltünk ilyen jó világot, mint most, hogy önök bemennek egy boltba és megveszik a Bibliát, és akkor, ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, és őszintén szívből olvassa, egy idő után az érzése támadhat, hogy itt valahogy az Istent halljuk, az Isten szava ez, az Isten szól hozzánk. Az Isten nem tudott az emberekhez szólni, mert amivel szólt az emberekhez, azt elnémították, azt félretették. Ez egy iszonyatos harc és küzdelem a Biblia fordítások elterjedésének a kérdése. Jelenések könyve 3. fejezete, erről még ide a 11. fejezethez kapcsolódóan egy külön proféciát is közöl. Erre hadd hívjam fel a figyelmet, ez a filadelfiai levélben szóló profécia, hogy amikor Jézus bemutatkozik ennek a keresztény közösségnek, illetve korszaknak, ugye ezt azonosítottuk, hogy ez a 18.-19. századi kereszténység, igazi kereszténység, ez a Filadelfia, akkor a Jelenések könyve 3. fejezetében azt olvasom a 7. verstől, hogy Jézus ezt mondja, a Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, de megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Igen, ezt először a 18.-19. század fordulóján élt keresztényeknek lehetett mondani, amit itt Jézus kifejez, hogy te megtartottad az én beszédemet. Mert ők már megismerhették az Isten beszédét. Ő előttük már egy nyitott ajtót tárt az Isten. Főleg az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobbak voltak a szabadságjogok, de Nyugat-Európában, hát ugye Magyarország azért mindig kelethez tartozott, és itt azért nem csak a gazdasági fejlődés akadozott, de a lelki-szellemi fejlődés elé is óriási gátakat állítottak. Tehát itt mi még inkább tudjuk ezt értékelni, hogy igen, el kell következni egy olyan korszaknak az emberiség történelmében, amikor Isten kinyitja a kapukat, kinyitja az ajtót. Amikor a szabadságjogok általánosan elfogadottak lesznek, és hát csak hadd mondjam azt, hogy hazánkban itt csak 12 éve elfogadott a lelkiismereti szabadság. 13, 14, 15 évvel ezelőtt itt jogilag lelkiismereti szabadság nem volt. Bárkit a lelkiismereti meggyőződésért börtönbe vethettek, szigorúan, súlyosan elítélhettek. Tehát azért így értékeljük ezt, hogy mi csak egy karnyújtásnyira vagyunk a mi hazánk történelmében, annak a kezdetétől, amiben már Nyugat-Európa más államai vagy az Egyesült Államok 200 éve osztoznak, és ennek el kellett jönnie az emberiség történelmében, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Sokat lehetne még erről beszélni, de a második mozzanatra szeretnék már is előrépni. Mi kell még ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Hogyan készíti elő Isten az ő fiának az útját? Hát a második dolog ebből következően, az előzőből következően az, hogy legyenek emberek, akik elfogadják az Isten teljes üzenetét, a teljes Bibliát, a maga profétikus előrejelzéseivel együtt. Ezt, hogy hogyan fogják elfogadni, Jelenések könyve 10. fejezete közli. Tehát a Jelenések könyve 11. és 10. fejezet az egymás mellett élő tejtestvér, valóban csak így mondhatnánk jelképesen. A Jelenések könyve 10. fejezete közli egészen történetileg részletekbe menően, hogy hogyan fogják ezt a mindenki kezébe eljutó könyvet, a Bibliát teljesen elfogadni. Talán önök is hallottak már róla, én is beszéltem erről, és külön előadásokat tartottam arról, hogy a Biblia tanulmányozás székhelye a 18.-19. században az Amerikai Egyesült Államok és Anglia volt. Ez volt az a két ország, amely a legnagyobb szabadságjogokat biztosította a polgárainak, és a Biblia is itt terjedt a leghathatósabban. Itt indultak ki olyan mozgalmak, amelyek a 19. század első felében végül is egy hatalmas nagy biblia kutató mozgalommá egységesültek, és ez volt az Amerikában fellépő Miller mozgalom. Ez a mozgalom nagyobb arányokban a 30-as években terjedt el. A 40-es évek elejéig már csaknem Amerikának minden 20. lakossal hozzátartozott. Amerika ebben az időben kb. 20 milliós nemzet, és csaknem 1 millióan voltak ennek a mozgalomnak a követői. Ez a vallástörténetnek eléggé szemérmesen elhallgatott nagy fejezete, amelyet a maga súlyához képest szinte alig mutatnak be történelmi, vallástörténelmi, egyháztörténelmi könyvek. Persze megvan az okuk rá, hogy miért. Ha ezt a mozgalmat bemutatnák, akkor nagyon sok mindenre fény derülne, és nagyon sok bibliai igazság, illetve nagyon sok bibliai igazságtól való eltávolodására bizonyos felekezeteknek fény derülne. Mindenesetre a Jelenések könyve 10. fejezetének központjában az áll, hogy ahogy kutatják a proféciát és a bibliai jövendőléseket, ráterelődik ennek a mozgalomnak a figyelme egy olyan jövendőlésre, amely Dániel könyvében idői kijelentést is tartalmaz, méghozzá a bibliai proféciák közül a leghosszabb idői kijelentést, az úgynevezett 2300 éves proféciát. Ennek a proféciának a megértése, amit nagyon röviden elénk tár a Jelenések könyve 10. fejezete, amit egy mondatban itt tudnék most önöknek összefoglalni, hogy csak egy nagy csalódás után értették meg, sőt, csak egy nagy csalódás után érthették meg ezt a proféciát. A végső idők nagy felekezet közé és Krisztust váró mozgalma egy nagy csalódás által születik meg. Ugyanaz lesz a végső idők egyházának a születésénél, mint a Krisztus egyházának a születésénél. Ne tessenek elfelejteni, hogy a zsidóságból kilépő kereszténység, tehát a kereszténység megszületése is egy nagy csalódással volt kapcsolatban. Senki nem akarta szinte elhinni azt, hogy a messiást megölik. A zsidó nép nem ilyen messiást várt, és az apostolok sem ilyen messiást vártak. És a kereszténység megszületése egy csalódással van összefüggésben, mert akkor, amikor a tanítványok csalódtak, és még a feltámadt Jézusnak is ezt mondták azon a bizonyos úton, ugye Lukács evangélium a 24. fejezete közli az Emmauszi tanítványoknak a történetét a legrészletesebben. Mit is mondtak az Emmauszi úton? Hát, hogy mi azt hittük, hogy ő állítja helyre a királyságát Izraelnek. Úgy gondolták, hogy a messiás politikai messiás lesz, visszaadja a zsidó népnek az önállóságát, megerősíti a hatalmi viszonyokat, hogy a messiás erkölcsi megváltást hoz, és az emberi bűnre ad végső és biztos választ, a megváltás, a kiszabadulás válaszát. Ez senki nem fogta fel még azután sem, hogy Keresztelő János fellépett, Jézus Krisztus fellépett, és 3,5 évig tanított. Egy nagy csalódásnak kellett bekövetkezni. A Jézus halálát átélő emberek, hívő emberek nagy csalódásának, amelyből nem csak Jézus feltámadása rázta fel őket, hanem Jézusnak a proféciákat megmagyarázó magatartása, hogy Jézus Mózestől elkezdve megmutatta a tanítványoknak, hogy ezeknek így kellett megesniük, ezeknek így kellett bekövetkezniük, és egy nagy csalódásból született meg az a kereszténység, amely pünkösd napján már több ezer lelket, és utána már több tízezer lelket mondhatott magáinak. Ugyanígy következett be a 19. század elején, amikor egy felekezetközi katolikusokat, főleg reformátusokat, de baptistákat, metodistákat is magába tömörítő mozgalom, a Miller mozgalom, egy nagy csalódás árán adta át a végkifejlethez az utat annak a népnek, amelyet Isten Jelenések könyve 10. fejezetében megjövendőlt, hogy a végső idők Krisztus második eljövetelét előkészítő népe lesz. Nem beszélek erről, szándékosan is kerülöm a részletekbe menést, hiszen erre körülbelül egy előadás sem elegendő, és én itt, ahogy említettem önöknek, 5-6 pontban fogom összefoglalni azt, hogy mi szükséges Jézus második eljövetelének előkészítéséhez. Szükségesek a világszerte elismert szabadságjogok, a Biblia elterjedés, hogy felmenjen a Biblia, mint két tanúbizonyság az ég felhőiben. Szükséges emberek közössége, csoportja is, akik megértik a Bibliát, ha csalódás árán is. Ha először úgy gondolják, hogy megértették, kiderül, hogy nem értették meg, és hogy kell helyesen megérteni egy megkeseredés, csalódás által, mégiscsak kikristályosodik egy hívőnép, és létrejön ez a nép. Ez a második fokozat, és aztán kell egy harmadik fokozat is Jézus második eljöveteléhez, hogy ez a nép hirdesse a Jézus második eljövetelét megelőző időszakban, a hiteles evangéliumot és annak szükségességét, hogy Jézusnak miért is kell eljönnie. Erről beszél Jelenések könyve 14. fejezete. Tehát azt szeretném önökkel érzékeltetni, hogy a Jelenések könyve hiánytalanul magába foglalja a második eljövetelhez vezető útnak a profétikus előkészítését. Ugye Jézus második eljövetelőt most nem lépnek fel évszázadról évszázadra proféták. Nem úgy van, mint az Ószövetség idején, hogy proféták sora lépett fel, és egymást erősítve és bővítve közöltek jövendőléseket. Az Új Szövetségben egy profétikus könyv van. Ez a Jelenések könyve. De ez az egy profétikus könyv mindent magába foglal, ami az elmúlt 2000 évre vonatkozik, és ami az előttünk álló időszakra vonatkozik. A Jelenések könyve 14. fejezete a 6. verstől a 13-ig közli azt az üzenetet, amit Isten választott népének, végső időkben választott népének hirdetnie kell. Nagyon egyszerűen megjegyezhető ennek a lényege. A 14. fejezet 6. versében János apostol az ég közepén lát egy angyalt repülni. És az ég közepén repülő angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy hirdesse az evangéliumot, mégpedig minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Olvassuk Jelenések 14. fejezet 6. versében. Ez is egy jelképes beszéd, le kell fordítani. Az ég közepén repül egy angyal. Ugye az angyal görög kifejezés, ami a héber malák kifejezés fordítása a görög bibliánkban, ez angelos. Ez magyarul ennyit jelent, hogy követ küldött. Tehát itt nem arról beszél a Biblia, hogy majd angyalok fognak repülni az ég közepén, és ilyen csodavárásra nem biztat bennünket a Biblia, hogy majd megjelennek angyalok az ég közepén, hanem egy ég közepén repülő angyallal szemlélteti itt Jézus Krisztus János apostolnak, hogy a történelem végén lesznek az Isten kezében olyan követek, olyan küldöttek, tehát emberek, akik megértik az örökkévaló evangéliumot, akik mélységesen magukévá teszik az evangéliumot, akiknél van az evangélium, milyen érdekes, hogy akiknél van az evangélium, az életükben gyökeret ver az evangélium. Hogy Krisztusnak hiteles követei, küldöttei, és minden nép réteg számára alkalmasak az evangélium megszólaltatására. Ez egyszerre örömteli és egyszerre szomorú kijelentés. Örömteli azért, mert be fog teljesülni a Máté 24:14, hogy Jézus csak akkor jön el, amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangéliumot minden népnek. Ez ennyiben örömteli. A Máté 24:14 teljesedik, az pedig a Bibliának legfelemelő proféciája. Világunk történelme csak úgy záródhat le, ha minden ember közvetlen híradást kap az evangéliumról, és választhat jó és rossz között. De van ebben a hírben egy szomorú dolog is. Hogy eddig nem ismerték meg az emberek az evangéliumot? Azt szoktunk mondani, hogy 2000 éve keresztény civilizáció van. Vagy azt mondjuk, hogy 1000 éves keresztény Magyarország. Hát hogy az emberek nem ismerték meg az evangéliumot, hogy egy ilyen mozgalomra van szükség, követeknek ilyen csoportjára van szükség, akiket Isten választott, hogy megismertesse az evangéliumot. Tetszenek látni, hogy mennyire helyesbítenünk kell a történelemkönyveket, meg hát persze a közgondolkozást is, mert a szomorú ebben az a hír, hogy 2000 éve nincs keresztény kultúra, meg 1000 éve nincs keresztény Magyarország, hanem az, hogy óriási küzdelem van azért, hogy a világon és Magyarországon is felhangozzék a hiteles, az igazi evangélium. A nem politikába öltött evangélium. Nem hatalmi érdekeket kiszolgáló hamis evangélium, hanem a valódi, a tiszta evangélium. Szoktam önöknek a történetet felidézni, ugye 1992-ben, alig 9 évvel ezelőtt történt, hogy Bulányi György piarista szerzetes felszólalt a saját egyházi vezetője a római pápával szemben. Nagyon érdekes mozzanat volt. Ugye a kelet-európai rendszerváltások után a római pápa meghirdette, érdemes a szót is megjegyezni, a kifejezést is megjegyezni, Európa újra evangelizálását. Európa újra evangelizálását. Mondván, hogy a kommunizmus, az ateizmus kiszorította a vallást, az evangéliumot, a Bibliát, nekünk Európát újra evangelizálnunk kell. Hát Bulányi Györgyöt sok mindenért becsülöm, sok minden tanítását egyáltalán nem tudom elfogadni, de sok mindenért becsülöm, de leginkább ezért a mondatáért becsülöm, amit a római pápának címzett, amikor azt mondta, kérem, Európát nem újra evangelizálni kell. Európát evangelizálni kell. Mert Európa az evangélium kovászával még nem találkozott. Európa csak a politikai kereszténységgel találkozott, amikor kényszerítették az embereket, hogy lépjenek be az egyházba, amikor Magyarországon is minden 10 településnek kellett templomot építeni, amikor behajtották állami karhatalommal a tizedet, amikor megmondták, hogy most nem az eddigi táltosokat követitek, hanem a reverendába öltözött papokat fogjátok követni. Hát körülbelül ilyen egyházi, egyházpolitikai, politikai, hatalmi kereszténységgel találkozott Európa. De Isten nem erővel és nem hatalommal viszi előre a művét. Az nem az Istentől származott, amikor kényszerítették az embereket a kereszténységre, és az nem az Istentől származott, amivel az embereket megismertették, mind kereszténységgel. Hát a Bibliával nem ismertették meg az embereket. Nemrég mondta nekem egy tanár kollégám, aki nem is különösen vallásos, vagy nem is különösen hívő, azt mondta, hogy én nem nagyon ismerem annyira a történelmet, meg a magyar történelmet, de hát mit csináltunk itt mi a honfoglalás után, hogyha több mint 1500 évig nem volt Biblia az emberek kezében? Hogy nevezhető ez keresztény kultúrának? Hát tessenek megnézni, hát 896 és 1590 között, hát több mint 1500 év, hát majdnem azt mondhatnám, hogy 6-7 évszázad van, hát hol ismerhették meg a mi őseink például az evangéliumot? Hát persze, hogy így mutatja be a Biblia, hogy egy ég közepén repülő angyal, akinél ott van az örökkévaló evangélium, mondom, ez egy örömteli, hogy végre megismerhetik, hogy ki az Isten. Végre megismerhetik az emberek az Isten szavát. Végre nem az Istennek tulajdonított beszédeket ismerhetik meg, hanem magától, az Istentől származó üzeneteket. Örömteli dolog, de ugyanakkor szomorú és fájdalmas dolog, hogy erre 2000 évig kellett várni. Erre egy nemzet történetében több mint 1000 esztendőt kellett várni. De hát jó előre mondtam önöknek az előadás kezdetén, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Tehát az Isten erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Az Isten a kereszténység terjesztéséhez, egyáltalán az Isten hit megszületéséhez, hogy valami jó megszülessék egy emberben, egy közösségben, egy nemzetben, semmiféle erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Ha ez ennyi várakozásába kerül, az Isten ezt kivárta. Ha ennyi kudarc, szomorúság, keserűség, fájdalom, ha ennyibe kerül, az Isten szíve ezt kibírta. Emberi szívek is majd megpattantak a fájdalomtól és a szenvedéstől az elmúlt évszázadok, évezredek alatt, de amit Isten itt végignézett, amit emberi történelmnek nevezünk, az azt hiszem, hogy az nem is emberi tudatra vagy emberi várra való súly és nehezék. Ebből csak ennyit mutat be a Biblia, csak ezeket a fő részleteket. Igen, Isten ezt kivárta. És megszólaltatja majd az örökkévaló evangéliumot, de úgy szólaltatja meg, hogy mindenkorban. Három különösképp időszerű üzenetet társítva mellé. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. verse közül, hogy majd megszólal az evangélium, a tiszta, világos, Istentől jövő bibliai üzenet, a 7. verstől a 13-ig, amit pedig eltetszenek olvasni, és erről is bőségesen van szakirodalom itt a könyves polcokon, ez pedig megszólaltat három üzenetet, ami következik az örökkévaló evangéliumból a mi történelmi időszakunkra nézve. Az első üzenet micsoda? Az első üzenet az, hogy a világból most ami hiányzik, és így szól az első üzenet, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Az első üzenet lényege az, hogy az Isten is elismeri, hogy most óriási vallásosság kezd kibontakozni az egész világon, de ez a vallásosság torz és hamis. Mert az az igazi vallásosság, amelyben Isten félelem van, mert az Isten félelem a gonosznak gyűlölése, mondja a Biblia, tehát ez a meghatározása az Isten félelemnek, nem félnünk kell az Istentől, Istent kell félni, ami annyit jelent, hogy úgy tegyük a jót, hogy következetesen és az egész életünket rátéve a jóra, és ne kacérkodjunk rossz dolgokkal. Az Isten félelem mindig az a hívő magatartás, hogy én ha felismerek valami jót, akkor én azt teljes emberként akarom követni, nem pedig úgy, hogy a lényem egyik felével teszem a jót, a másik felével pedig manipulálok a rosszal, mert hát ugye az is ott van a kezem ügyében. Az Isten félem, hogy féljétek az Istent, ez az, hogy adjátok a szíveteket, az életeteket a jó követésére, hogy mondja máshol a Szentírás, hogy ragaszkodjatok a jóhoz, és iszonyodjatok a rossztól. Vagy hogy megint máshol mondja a Szentírás, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ez az igazi Istenhez méltó élet. Az Isten ilyen lényeknek adott életet, amikor a teremtés művét befejezte, hogy a teremtményei a jót kövessék, hogy fejlődjenek, hogy gyarapodjanak, hogy testileg, lelkileg mind előrébb lépjenek, és többek legyenek. Az Isten félelmet hangsúlyozza az első üzenet első felszólítása. Aztán azt is hangsúlyozza, hogy az Istent féljétek, és néki adjatok dicsőséget. Tetszenek ebből kihallani a mai korra nézve a súlyos megítélést? A mai korban tulajdonképpen egy óriási emberkultusz kellős közepén vagyunk. Embereknek adnak dicsőséget. Egy sztárkultusz, egy olcsó, híg, levű emberkultusz. Mert ha még olyan embereknek adnának mondjuk publicitást, nyilvánosságot, akik valóban valami értékeset létrehoznak, de egy nagyon olcsó, manipulált embertömegeket megbolondító politikus, művész, sportoló, tehát ilyen sztárkultusz, így szokták ezt röviden nevezni, nagyon súlyos megítélés van ebben, hogy igen, annak a valakinek adjatok dicsőséget, aki valóban nagy. Az ember nem nagy. Az ember esendő és nyomorult. Egy olyan világban, ahol embereket rajonganak körül, meg ember lesz a mérték, hogy ki milyen frizurát visel, meg milyen ruhába öltözködik, persze emögött is, hogy a tömény anyagiasság van, hogy mindenki eladni akar, mindenki meggazdagodni akar, és ezért oda vett valakit az emberek szem elé, hogy majd az eladatja az áruját. Tehát egy félelmetesen sötét, félelmetesen össze-vissza kevert, hát félelmetesen gonosz kultúra ez, amelynek a kellős közepén élünk. Ezt szólaltatja meg az első üzenet második felhívása. Mert féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Megint tetszenek ebből kihallani a súlyos feddő üzenetet? Eljött az ő ítéletének órája. Az Isten megítéli az emberi cselekedeteket. Az ember szabad ember, de a szabad embernek felelőssége is van. Hát ettől fázik a mi kultúránk, amit tetszenek látni. Felelősséget senki nem akar viselni a mai világban. A szabadság az igen, az mindenkinek kell. A jogok azok kellenek. De hogy az ember, ha szabad és jogai vannak, akkor felelőssége is, ez is van. Ez mint egy skizofrén ember tudatából ez a második dolog kihullik. És az emberek úgy gondolják, hogy azt tesznek, amit akarnak, és felelőtlenül, és őket ne lehessen felelősségre se vonni. Ezért inog az egész törvénykezés, a bírói gyakorlat, az egész társadalomnak az egész közvéleménynek a magatartása ennek a jármát nyögi. Megint csak, hogy említem önöknek, nincs időm belemenni ezekbe az üzenetekbe. De ez a három üzenet mind olyan időszerű, aktuális feddés, felszólítás, figyelmeztetés, ami mindig jelezte, hogy az örökkévaló evangéliumot hitelesen mindig így hirdették. Keresztelő János nem így hirdette Jézus első eljövetelekor? Keresztelő János nem csak azt mondta, hogy közel van a messiás. Nem csak azt mondta, hogy a fej szemára a fák gyökerére vettetett. Nem csak azt mondta, hogy már itt áll az ajtó előtt. Hanem azt is mondta, hogy térjetek meg. Azt is mondta, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Azt is mondta, hogy ne mondogassátok, hogy mi zsidók vagyunk, vagy Ábrahám ivadékai vagyunk. Isten a kövekből is tud utódokat teremteni Ábrahámnak, hanem hogy valaki Isten félő, Isten hívő ember, az az életéből kell, hogy megnyilatkozzék. Az a napi magatartásából kell, hogy meglátszódjék. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hát ahogy Keresztelő János igazi útkészítője volt Krisztusnak, ma is azok az igazi útkészítők, akik rámutatnak ennek a világnak a fertelmes és gyenge pontjaira. Aki ezt a világot dicséri, az csak hamis próféta lehet. Régen is az volt, ma is az. Ma nagyon sok hamis próféta van a világban, akik el akarják hitetni az emberekkel, úgyhogy minden rendben van, lesz jobb jövő, majd lesz gazdasági felélénkülés, lesz politikai konszolidáció, vallások is összefognak, óriási vallásbéke veszi majd a kezdetét, ökumenikus vallásosság, és a többi, és a többi. Hamis prófétákból soha nem volt hiány. Az igazi prófétai beszéd jelenések könyve 14. fejezetében van, ami közli, hogy a végső időkben kiket lehet nevezni az Isten küldötteinek, akik ezt az üzenetet szólaltatják meg. Második üzenet, a második felszólítás, a második angyal üzenete a fenevad vallásosságától való eltávozás. Hogy mi ez a földből feljövő fenevad? Hát ezt először be kell mutatni az embereknek Dániel könyve 7. fejezete alapján, Máté evangélium a 24. fejezete alapján, 2. Tesszalonike levél 2. fejezete alapján, erről végképp nem beszélhetek. Aki olvassa az itt árusított könyveket korszakok nyomában, Jézus Krisztus apokalipszise, gondolom már régen tudta azonosítani ezeket a nagy történelmi, politikai, valláspolitikai jelképeket. Ilyen a fenevad, a földből feljövő fenevad. Ugye a mai estén én csak a mélységből feljövő fenevadat említettem, amit az ateizmussal lehet azonosítani. A földből feljövő és a tengerből feljövő fenevad más. Ezekről jelenések könyve 13. fejezete beszél. Természetesen egy olyan folyamat végső következményeként már, amelyet Dániel könyvétől nyomon tudunk kísérni. Aztán a Babilon összeomlása, mint a második üzenetnek a lelke, és a fenevad vallásosságára való utalása a harmadik üzenetben, ezek már nagyon konkrét történelmi proféciáknak az azonosítását követelnék meg. Én ezzel így nem tudok foglalkozni, hiszen szétfeszíteni az előadásunk keretét, de ez mindenképpen a harmadik mozzanat. Az első mozzanat, tehát még egyszer az általános szabadságjogok elterjedése, a második mozzanat, a Biblia megértése, egy igazi népnek a megformálódása, születése. A harmadik mozzanat, hogy ez a nép hirdesse is az evangéliumot Jézus második eljövetel előtt, mint egy Keresztelő János az első eljövetel előtt. És a negyedik mozzanat, és most már nagyon fontos befejező mozzanatokhoz érkezünk, hogy emberek, akik megváltoznak, emberek, akik fogadják Krisztust, és akik az örök élet várományosai lesznek, sok ember kell, hogy megtérjen, hiszen Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Hogy milyen lesz az a végső begyűjtése az igaz embereknek, erről szól Jelenések könyve 7. fejezete. Jelenések könyve 7. fejezetében egy óriási sokaságot lát maga előtt János apostol. Fel is teszi a kérdést, hogy hogyan, hogy ennyi sok ember elfogadja az igazságot, elfogadja Isten vezetését. Ennyi sok ember szereti Krisztust, aki szerette az embert és az életét adta érte. Jelenések könyve 7. fejezetében, hadd olvassam fel ezt az igen felemelő látomást a 9. verstől. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy élőlény körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent ezt mondván. Ámen, áldás és dicsőség és bölcsesség és háladás és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, se semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egyik legfelségesebb részete. Kik fognak oda tartozni Krisztushoz, kiket fog majd Krisztus kimenekíteni ennek a földi történelmnek végső szakaszaiból? Amikor a földi történelmben már szinte levegő nem lesz, ami tiszta marad, víz nem lesz, amit lehetne inni, táplálék nem lesz, ami ne fertőzne, de leginkább emberek nem lesznek, akikben igaz szándék, igaz magatartás. Én amikor annyira eltorzul, eldurul az élet, így mondja a Biblia egy mondattal, amikor beterik a föld erőszakossággal. Amikor a kegyetlen önzés pusztító évei, évtizedei után az emberiség teljesen legyengül, az emberiség félelmetes elhatározásokra ragadtatja magát, és Isten nélkül egy Isten nevében való szövetséget akar megkötni. Vallás, politika, gazdaság, egyházak, stb. Között. Milyen félelmetes időszak lesz, amelyben azonban lesznek emberek, hogyan is mondja, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Milyen egyszerű hasonlatokkal mondja el a Bibliát. Régen a paraszti világban hogyan mosták ki a ruhát? Áztatták először. Aztán levitték a patakra, ott jól kimosták, nem tudom én mikkel, faszénnel, egyéb más dolgokkal, megmosták a ruhát. Aztán utána, amikor megszáradt, különböző fehérítő anyagokkal még szépen ki is fehérítették, hogy szokták mondani, hogy szebb lett, mint újkorában. Hát milyen megdöbbentő az, hogy az emberiség történelmének végső elgyengülésekor, amikor már szinte diogenészi módon keresni kell az embert. Nagyon időszerű most diogenész. Lámpással járta végig Atént, hogy embert keresek. Hát ma is sokszor ez az érzésünk, hogy kérem, hát embert keresünk. Megértő emberek, jóságos emberek, nem maguknak élő, másokért élő emberek. Hol vannak a krisztusi emberek? Hol vannak az Istent valóban félő, Istent követő emberek? Embert keresek, lesznek emberek. Vannak emberek. Kik lesznek azok az emberek, akik a megnövekedett szabadságban, az Isten igéje hallgatásában, a hívő néppel való kapcsolatteremtésben eljutnak odáig, hogy felismerik, hogy a kereszténységnek a lényege a személyes Krisztussal való kapcsolat, megmosni és megfehéríteni ruháinkat a bárány vérében. A bárány vére szakítja föl belőlünk az önző gondolkodást, és fordít szembe az önzéssel. A bárány vére, amely elvezet bennünket a megtérésre, a gondolkodásunk megváltoztatására, de a bárány vére, ami ezután segít a hétköznapokban, hogy a bárányhoz hasonló életet is élhessünk. Hogy Jézus mondta, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Egy farkas világban bárány erkölcsel élni. Ez csak Istennel együtt lehetséges. Ha valaki mondjuk jó akar lenni, és úgy gondolja, hogy majd őt elismeri a világ, hogy jó akar lenni csak a maga erejéből, a világ szét akarja tépni, a világ meg akarja semmisíteni, a mi emberünk meghódol vagy visszakozik, emberi erőből nem lehet a jót érvényesíteni. A jónak és az igaznak az érvényesítéséhez isteni segítség szükséges. Akik elfogadják a segítséget, akik a jó értelembe vett lelki szegénységet, tehát azt mondják, hogy igen, én magam a jót sem tudom megvalósítani, én ehhez Isten segítségét kérem, ezt elfogadják, megmossák és megfehérítik minden nap a ruháikat a bárány vérében, akik Istenhez mérik az életüket, akiknek a mértéke az Isten igéje, az Isten beszéde, az Isten lelkülete, ezek az emberek majd nem éheznek többé, sem nem szomjóznak többé. Ebből az következik, hogy itt a földön sokat éheztek, sokat szomjóztak testileg, főleg lelkileg. Nem tűz rájuk se nap, se hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, ő vezeti őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mikor mondja azt a Biblia, hogy minden könny el lesz törölve az ember szeméről? Ezt a Biblia itt mondja a Jelenések könyve 7. fejezetében, aztán mondja még a Biblia a Jelenések könyve 21. fejezetében. Mikor tud az Isten eltörölni minden könnyet a hívő emberek szeméről? Nem ebben a földi életben, hanem a földi élet Krisztus második eljövetele utáni időszakban. Az úgynevezett 1000 éves időszak szolgál erre, hogy Jézus Krisztus mindenki számára világossá teszi, ki milyen volt, kiért mindent megtett. Eltörölni a szemeikről minden könnyet akkor lehet, amikor egy ember előtt teljesen tiszta a saját élete, a szerettei élete, a családja, mások élete. Ez már a második eljövetel utáni időszakra tartozik, ahol Krisztus uralkodik az ő választottaival, ahol Krisztus ítél, de az emberek bevonásával, ahol Krisztus ítél, jó lehet itt most már a kárhozat fölötti ítéletről, kárhozottak fölötti ítéletről van szó, de azok bevonásával, akik az üdvösségnek a polgárai, az örök élet polgárai lesznek, akkor töröl majd Isten a szemeikről el minden könnyet, amikor kitisztázza előttük, hogy ő az Isten, mit miért tett a történetben, mit engedett meg, minden emberért mennyit küzdött. Ha valaki elveszik, ha valaki nem jut az örök életre, csak azért veszhet el, mert nem fogadta el az Isten sok segítségét. Az Isten mindenkinek felajánlotta több rendben 1000-szer, milliószor a segítségeit. Azok azonban, akik eljutnak az örök életre, méltók lesznek az örök életre, azokra most befejezésül még egy utolsó mozzanatként említem. A Biblia a Jelenések könyve szerint a legközelebb állnak Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztushoz nagyon sokan közel álltak a történelem során. Az elmúlt 2000 évben, és persze hát az előtti időszakokban is, egészen a világunk teremtésétől fogva nagyon sok ember közel állt Jézushoz. Az ókori emberekről is azt mondja Péter apostol első levele, első fejezete, hogy ő bennük is a Krisztusnak levő lelke volt, tehát nagyon sokan közel kerültek lélekben Krisztushoz, akik az igazság és szeretet törvényét elfogadták, mindenek fölött való törvénynek. De a legközelebb azok jutnak Jézus Krisztushoz, akik a földi történelem végén ragaszkodnak és vállalják a Krisztus követését. Ezekre nézve a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 20. verstől a 22-ig olvasnám a végső kijelentést. Tehát még egyszer, mielőtt ezt felolvasnám, Jelenések 3. fejezetében, a 20. verstől a 22-ig, még egyszer hadd mondjam el ezt az 5-6 mozzanatot, amit ma önök elé akartam állítani. Ahhoz, hogy Krisztus eljöhessen, mindenkinek szabad választásra van szükségre, általános szabadságjogokra van szüksége. Másik dolog, hogy hívő népre is szükség van. A harmadik dolog, hogy a hívő népnek tisztán és erőteljesen kell hirdetni az üzenetet. A negyedik dolog, hogy erre az üzenet hirdetésre nagyon sokan megtérjenek, megváltozzanak és az örök életbe bemehessenek. És az ötödik dolog, hogy lesznek, nagyon sokan lesznek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét és a hitre jutottak, az egész világ történelemben a legközelebb jutottak Krisztushoz. Eddig is óriási hívő nagyságok voltak az apostolok korától, az előreformációs mozgalmakon át a reformáció és egyéb más időszakok hívő embereihez, de ezt csak egy emberről olvassuk, azokról az emberekről, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jelenések 3.20-tól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Ez az utolsó hetedik levél elköszönése. Ennyire közel van Krisztus második eljövetele. Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Mire van most szükség? Aki meghallja a szót, ma ha az ő szavát halljátok, mondja Pál a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében, meg ne keménysétek a szíveteket. Ha meghalljuk az Isten hangját, akkor nyissuk meg az ajtót, nyissuk meg a mi gondolkodásunk, szívünknek az ajtaját. Hagyjuk, hogy az Isten jöjjön be, hagyjuk, hogy az Isten bejöjjön a házba, ültessük le, és ne csak adjunk elébe vacsorát, mint egy jó vendéglátó a vendégének, hanem mi is vacsoráljunk ő vele együtt. A Krisztus követés fokozatai. Nagyon sokan talán hallják Krisztus hangját, de nagyon sokan nem nyitják meg az ajtót. Nagyon sokan meg is nyitják az ajtót, de nem ültetik le. Nagyon sokan leültetik, de ők maguk nem ülnek melléje. Szóval Krisztus követésében fokozatok vannak. A végső időszakban a fokozatok teljességére van szükség. Hiszen ne felejtsük el, hogy a világ is, ahogy megy előre, egyre sötétebb lesz. Egy keresztény ember, ahogy megy előre, viszont egyre világosabb kell, hogy legyen. A világot csak egy olyan kereszténység fogja meggyőzni, tudnék az Isten igazáról, az evangélium igazáról, ami a feketével, a sötétséggel szemben méltó ellenpont, ami tényleg alternatívát nyújt, hogy az emberek lássák, hogy igen, ezt nyújtja a világ, ezt ajánlja a világ, de ezt ajánlja a másik, ezt nyújtja a másik lehetőség. És ezért nagyon tiszta, nagyon világos és elkötelezett kereszténységre van szükség, de Isten ehhez minden erőt meg is ad. Soha ilyen közel az Isten nem volt az emberekhez. Miért? Mert itt van a kezünkben a Szentírás. Az Isten eddig is mindig közel akart jönni az emberekhez. Na de hát, hogyha az emberek nem hallották meg az ő szavát, vagy nem is akarták meghallani, vagy nem tudták meghallani, most mindegy, hogy mondjam, ahhoz van közel az Isten, aki olvassa, hallja az ő szavát, és meg akarja cselekedni azt, amit az Isten mond neki. És ezeknek a győzteseknek mondja a 21. vers szerint Krisztus, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is ültem, és győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Annyit kell tudni ehhez a hasonlathoz, hogy Jézus, amikor adta János apostolnak a jelenések könyvét, akkor még nem olyan királyi székek voltak, mint a középkorban. Ugye a középkorban letettek egy széket, azon ült a király, még egy széket, azon mondjuk a felesége, aztán távolabb az országnagyok is ültek ilyen meg olyan székeken. Krisztus korában egy széken ült mindenki. Azzal az uralkodóval, akihez a legszorosabban tartozott. Egy padszerű szék volt kiképezve. És ezt a hasonlatot használja fel Jézus, én is győztem, én is emberként végigküzdöttem a föld életet, és győztem a rossz fölött. Akik a történelem végén győznek, azok ülnek legszorosabban, legközelebb én hozzám, ezen a királyi széken, amit az atya adott nekem, és amivel az atyával együtt ülök az ő királyi székében. Krisztushoz legközelebb azok a keresztények kerülnek a történelem során, akik halva, hallgatva, megszívlelve a tanításait, az ő erejét kérve átütő győzelemre jutottak a rossz fölött. Szinte azt mondhatná valaki itt most az előadás befejezésénél, hogy ez olyan hihetetlen dolog. Lesz igazi és tökéletes kereszténység. Éppen most erről beszélni, amikor mit látunk magunk körül, csak egy politizáló, ilyen amolyan érdekeket kiszolgáló hatalmi kereszténység, újbóli térhódítását, és ilyenkor beszélni egy olyan kereszténységről, ami az őskereszténység tisztaságához hasonló. Kedves hallgatók, a Biblia mindig hitre alapította az igazságait. Aki hisz ebben, az majd látni is fogja ezt a kereszténységet, sőt, részesülni is fog ebben. Aki nem hisz ebben, és sodródik az áradattal, az előbb-utóbb el is veszíti még a készségét, még az érzékenységét is az ilyenfajta kereszténységre. Mi azért tartunk jelenések könyvéről sorozatokat, hogy ezt az érzékenységet megerősítessük. Hogy mindenki rádöbbenjen arra, hogy a jelenések könyve olyan mélységében mutatja be az emberi történetet. Újra mondom, most már sorozatunk vége felé járva, 22 fejezet. Ez összesen alig több, mint 10 lap. Megnézem azt a könyvet, ami 10 lapon bemutatja az elmúlt 2000 évet. És ennyi szempontból mutatja be. Teljesen kiábrázolódik előttünk a világ történelme, különös tekintettel a mai történelemre, és teljes mélységében feltárul, hogy nem erővel, nem hatalommal. De az Isten olyan kereszténységnek fog majd életet adni, amely formálódik már. Ha utána nézzünk az elmúlt 200 év Jelenések könyvében is adott történéseinek, amely formálódik már, sokan vannak azok, akik nem általában Istenben hisznek, vagy nem azt mondják, hogy mi hiszünk az Istenben, nem vagyunk ateisták. Nagyon sokan vannak azok, akik azt mondják, én az Isten szavában akarok hinni. Mert az az Isten hit, amikor az Isten szavát veszem komolyan. Az még csak egy emberi vallásosság, hogy én azt mondom, hogy hát van Isten, és hogy én méltóztatok elismerni, hogy van Isten. Kérem, nem vagyok ateista. Ez egy emberi vallásosság. Az Istentől jövő vallásosság az, amit Jézus így mondott egy pogány vidéken élő asszonynak, a samáriai asszonynak, hogy az Isten egy élő személyiség, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Isten ilyeneket keres az ő imádójul. És az az Isten, aki keresi az embert, és keresi, hogy az embert hogyan üdvözíthesse, hogyan juttatassa el az örök életre, ez az Isten kijelentette a Jelenések könyvében, hogy egy nagy sokasság jön majd, akik megmossák, megfehérítik ruháikat a bárány vérében. Egy nagy sokasság jön, de mindenki elfér ott az ő királyi székében, amit az Atya adott neki. Eszünkbe juthat Jézusnak egyik leggyengédebb tanítása. Mit is mondott a János evangéliumában feljegyzett búcsú beszédeiben? Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És hogyha nem lenne elég hely az én Atyám házában, ezt megjelentettem volna néktek, de van elég hely. Az Atya házában van elég hely. Jézusnak azért kell másodszor eljönnie, mert ezen a föld maga lakhatatlan lesz. A föld, ökológiai állapotairól a tavalyi jogi karon külön előadást tartottam, hogy bibliai proféciák sokasága, hogy mutatja a földnek az ökológiai állapotát. Micsoda katasztrofális helyzetet állít elénk a Biblia, amiről most már beszélni is lehet, hiszen tele vannak még az újságok is ezzel. De a Biblia bemutatja, hogy ez hova fog vezetni. De a Földnek nem annyira az ökológiai állapota a félelmetes, hanem a Földnek az erkölcsi ökológiai állapota a még félelmetesebb. Ezért kell Jézusnak szabadítóként, igaz embereket innen kimentő szabadítóként megjelennie. És ezért kell majd a Földet újjáteremtenie, és ezért kell olyan emberek kezébe adni a Földet, akik újra nem fogják felgyújtani a földi történelmet. Ahogy Náhum próféta mondja az könyve első fejezete 8. és 9. versében, hogy olyan kezekbe kerüljön ez a Föld, amely kezekben nem lesz másodszor, nem lesz kétszer veszedelem. Akik itt megtanultak annyira irtózni a rossztól, annyira félték az Istent, és annyira követték az ő útját, önkéntesen, szeretetből, elkötelezettségből, hogy azoknak soha, de soha nem jut az eszükbe valami olyasmit tenni, ami az igazsággal, jóval ellentétes, valami olyasmit tenni, ami nem az Isten akarata. Hát az Isten ezért kell, hogy várjon, ezért kellett, hogy eddig várjon, és most is nem erővel, nem hatalommal, de az ő lelkével készíti elő Krisztus második eljövetelét. És erről, talán erről meggyőzött a ma esti előadás, erről messze menő kijelentéseket is adott. Egy könyvben, a Jelenések könyvében. Egy előadás van még hátra, amelyben össze akarjuk foglalni azt, hogy a két legnagyobb profétikus könyv, ami létezik a Bibliában, a Dániel könyve és a Jelenések könyve hogy kapcsolódik egybe, és hogy teszi rá a zárókövet is mindarra, amiről eddig beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet, természetesen bármely kérdésnek helye van. Újra ajánlom Zakariás próféta könyvét megvásárlásra. A bibliai történelemszemlélet 5 jajmondása Habakuk könyvében van. Ez is egy olcsó kiadványunk, 150 forintba kerül, és a beszélgetésre egy 10-15 perc múlva mindenki.